Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit advent első vasárnapján itt az Isten házában. Énekeljük most Isten tiszteletünk kezdetén a 100. zsoltárunk első versét. Helyünket elfoglalva a 312. dicséretünket keressük meg, és énekeljük ezt az énekünket végig mind a 4 verszakával. mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Úrunk Istenünk, mennyei édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked azt, hogy itt lehetünk újra a házadban. Köszönjük azt, hogy hangzik a hívásod, hogy szent lelked fontossá tette számunkra, hogy a hívásnak engedjünk. Hálaadással köszönjük neked azt, hogy advent időszakába léphetünk. Köszönjük neked a te legnagyobb ajándékodat, az Úr Jézus Krisztust, és köszönjük, hogy most készülhetünk arra az ünnepre, amely azért oly ragyogó, mert Jézus Krisztus, és benne te eljöttél ide a földre közénk, emberek közé. Arra kérünk téged, hogy szent lelked által tedd az ünnepre való készülésünket valóban áldottá, és úgy szeretnénk, ha a szívünk is most így tudna megnyílni igét előtt. Úgy szeretnénk, hogyha az úrvacsorai közösségre is el tudnánk készülni igazán, hogy bűneinket felismerve, azokat megbánva tudjunk majd odalépni az úrasztalához, és aztán pedig tudjunk hálás szívvel áldani és magasztalni téged bocsánatodért, kegyelmedért, s felüdülve, megújulva, örvendező szívvel hadd tudjunk elmenni majd innen a házadból, s mindez hadd látszódhasson meg a családunkban, otthonunkban is, hogy ott is úgy tudjuk végezni a ránk bízottakat, s hadd látszódhasson meg a mindennapokban, munkáink végzése közben is, amikor a munkahelyünkön vagyunk. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, s áld meg kegyelmedből együttlétünket. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Ámen. Szeretett gyülekezet, Isten igéjét most Pál apostolnak a Korintusiakhoz írott második leveléből olvasom, a 6. fejezet első 13 verséből. Vele, azaz Jézus Krisztussal együtt munkálkodva intünk is titeket. Úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták az Isten kegyelmét. Mert ő mondja, a kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme most van a kegyelem ideje. Íme most van az üdvösség napja. Senkinek semmiféle megütközést nem okozunk, hogy ne szidalmazzák szolgálatunkat, hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái. Sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, verésekben, bebörtönzésben, fáradozásban, vírasztásban, bőtölésben, tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, szentlélekben, képmutatás nélküli szeretetben, az igazság igéjével, Isten erejével, az igazság jobb és bal felül való fegyvereivel, dicsőségben és gyalázatban, rossz hírben és jó hírben, mint ámítók és igazak, mint ismeretlenek és jól ismertek, mint halálra váltak és íme élők, mint megfenyítettek és meg nem öltek, mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmiük, és akiké mégis minden. Szánk megnyílt, szívünk kitárult előttetek, korintusiak. Sem a mi szívünkben van kevés hely számotokra, hanem a ti szívetekben van kevés hely számunkra. Viszontzásról pedig, mint gyermekeimhez szólok, tárjátok ki ti is szíveteket. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. Pál apostol az előző fejezetben arról írt, hogy Isten Jézus Krisztusban megbékeltette a világot önmagával, és rábízta a békéztetés szolgálatát. Ennek alapján szenvedélyes szeretettel kéri a korintusi gyülekezet tagjait, hogy békéljenek meg Istennel. A kérés hátterében ugyanaz áll, ami a ma olvasott résznél is. A gyülekezet tagjai közül többen az apostol ellen fordultak. Részben azért, mert nem vállalták Pál útmutatását egy súlyos bűnt elkövető testvérük megintésében. Részben pedig azért, mert hitelt adtak olyan álproféták szavainak, akik Pált csalással, megbízhatatlansággal, gyengeséggel vádolták. Ezekre a gyülekezeti tagokra gondol Pál apostol, amikor azt írja, hogy ne vegyétek hiába az Isten kegyelmét, valamint íme most van a kegyelem ideje, íme most van az üdvösség napja. Megtérésre, magához, illetve üzenetéhez, és így az Úr Jézus Krisztushoz való visszafordulásra hívja őket. Ebben az összefüggésben hangzik el egyetlen igen hosszú mondatban Pál szolgálatának védelme. Bemutatja, hogy a korintusi gyülekezet tagjainak semmi okuk nincs arra, az ő személyét és szolgálatát tekintve, hogy megütközzenek benne, és így hiába valóvá legyen Isten kegyelme az életükben. Megnyitja előttük szívét, életét, szolgálatát, hogy ne érhessék vádak, és így hitelesítse előttük az evangéliumot, amit átadott nekik. A Krisztus ügyért kell a szolgálatát és az életét megvédenie. A mi helyzetünk azért hasonló Pál apostol helyzetéhez, mert osztozunk vele abban a felelősségben, hogy Krisztus ügyét életünkön és szolgálatunkon mérik le. Mindannyian talán gyakran hallunk olyan történeteket, amikor valaki saját hitetlenségét olyan lelkipásztorokra, papokra vezetik vissza, akik nem jártak Jézus Krisztus világosságában. De ne gondoljuk, hogy ez csak a lelkipásztorok felelőssége. Olyan emberekkel is találkozunk, akik újra meg újra azzal hárítják el az Istenhez, meg a gyülekezethez, a gyülekezet közösségébe való hívást, hogy azok sem jobbak, meg anélkül is lehet az ember rendes. Sajnos, amíg az első századokban a kereszténység elterjedésének a titka, a kereszténynek valóban radikálisan más, megszentelt életében volt, addig ma ez sajnos kevésbé mondható el rólunk. Erőtlen a hitünk és a bizonyságtételünk. Isten azonban mégis, ennek ellenére is, bennünket akar és bennünket fog használni abban, hogy az ő kegyelméből és szeretetéből mégis hiteles Krisztus követő életet élhessünk, és ilyen szolgálatot végezhessünk. A mai igénk alapján most ennek négy jellemzőjéről lesz szó, vagyis a keresztény szolgálat négy hitelesítő jegyéről. Az első rögtön az, hogy önmagunkat, vagy az Úr Jézus Krisztust hirdetjük. Pál azt írta itt a korintusiaknak, hogy úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái. És mindezt azért, hogy ne szidalmazzák szolgálatunkat. Itt ugyanebben a levélben korábban hamis apostolokról is esik szó, akik önmagukat ajánlották, a megfelelő dokumentumokkal felszerelkezve. Pál velük szemben írta azt, hogy neki nincs szüksége ajánló levelekre, mert az ő ajánló levele a korintusi gyülekezet. Most mégis, bár korábban azt mondta, hogy nem fogja magát ajánlani, de belefog az apológiájába, a védelmébe. Ő azonban hallottuk, hogy úgy ajánlja magát, mint Isten szolgáját. Számára a tét az evangélium ügye. Személyes támadások érték őt, de nem pusztán személyes ügyről van szó. Pálnak Krisztus ügye a fontos. Könnyen beleesünk abba a hibába, hogy éppen fordítva cselekszünk. Azt mondjuk, hogy Krisztus ügyét szolgáljuk, és közben pedig önmagunkat mutogatjuk. Pedig a gyülekezetnek az a küldetése, hogy minden lehetséges eszközzel és áldozattal másokért legyen, és az Úr Jézus Krisztust mutassa be a világnak. Hogyha az enyéb életünket, bizonyságtételeinket nézzük meg, akkor felfedezhetjük, hogy ott is fenyeget bennünket ez a veszély. Magunkhoz mérjük a Krisztus ügyét, és nem pedig magunkat mérjük hozzá az Úr Jézus Krisztushoz. Ha valaki hasonlít hozzánk, akkor azt gondoljuk, hogy közeledik Jézushoz. Hogyha egészen más, mint mi, akkor meg hajlamosak vagyunk úgy látni és úgy ítélni meg, hogy messze van az Úrtól. De ez a világ nem ránk kíváncsi, hanem az Úr Jézus Krisztusra, rajtunk keresztül, a mi életünk által. Az ő bennünket is átformáló, megújító, megszentelő, örömet és reménységet hozó jelenlétére van szüksége a világnak. A hiteles kereszténység első jegye tehát Jézus Krisztusról szól, őt állítja a középpontba, őt akarja láttatni. Pál apostol itt egy hosszú felsorolást ad elénk ebben az ige szakaszban, és hogyha visszagondolunk rá, akkor elsőre meglepő, hogy Isten szolgája nem a békességben, a szeretetben, az örömben, hanem a küzdelmekben, gyötrődésekben látja a hiteles krisztusi szolgálat jegyeit. Több kifejezést is használ ennek leírására, amelyből az első különáll, a többi kilenc pedig valójában hármas csoportba sorolható. Az első csoportot így lehet összefoglalni, hogy nyomorúság, szükség, szorongattatás. És ezek a kifejezések a szenvedéseket leíró általános szóhasználathoz tartoznak, és mind testi és lelki megpróbáltatásokat is magukba foglalnak. És ez a három kifejezés, amelyet itt használ az apostol, magában hordozza az összenyom, ránehezedik, szűk hely, és az ezekből fakadó elkerülhetetlenség, elviselhetetlenség, bezártság, tehetetlenség jelentés árnyalatokat. Az apostol életéhez hozzátartoztak a testi, lelki nehézségek és küzdelmek. A következő hármas, az a verés, bebörtönzés, háborúság. Ez már a konkrét formáit öleli magába a nyomorúságoknak. És valóban az evangélium szolgálatában állva Pál apostolnak mindezekben is több alkalommal része volt. Végül ír itt fáradozásról, vírasztásról, böjtölésről. Ez a harmadik hármas az önként vállalt nélkülözéseket írja le. De föl lehet tenni a kérdést, vajon miért kezdi az apostol önmaga ajánlását ezekkel a nem túl kellemes dolgokkal? Hát miért nem próbál pozitívabb, megnyerőbb dolgokat írni a szolgálatáról? Miért nem arról beszél, hogy hányan tértek meg, hányan gyógyultak meg a szolgálata nyomán, vagy hogy hányan nyertek szabadulást démoni megkötözöttségből? Hogyha itt tenne, biztosan többen elfogadnák, és megnövekedne a tekintélye a korintusiak előtt, és könnyebben visszafordulnának hozzá. Így viszont úgy gondolkodhatnak, hogyha igazi apostol lenne, akkor Isten nem engedné meg ezeket a nyomorúságokat az életében. A józanész azt mondaná, hogy amikor Jézus Krisztust ajánljuk a világnak, akkor ne beszéljünk nehézségekről, küzdelmekről, nyomorúságokról, hanem inkább rejtsük el azokat. És sokan így is érzik, és ennek két következménye van. Vannak, akik úgy hirdetik az evangéliumot, hogy csak pozitív dolgokat mondanak. Krisztus követésének az áráról nem beszélnek. A másik oldalon pedig azok vannak, akik semmit sem mondanak, mert úgy érzik, hogyha őszinték küzdelmeikkel kapcsolatban, akkor senki sem fogja a bizonyságtételüket vonzónak találni. Pál egyik hibába sem esik bele. Sőt, azért mer vallani nyomorúságairól, mert tudja, hogy azok által Jézus Krisztus szenvedéseiben részesedik. És hogyha az ő ura nélkülözött, és hogyha az ő ura szenvedett, akkor ő sem szégyelli azt. Ugyanakkor az is kiderül, hogy a nehézségekben sem omlik össze, ezért ajánlja magát sok tűrésben az első helyen. A neki feszülő, ránehezedő erőknek ellenáll ez az álhatatosság, a kitartás. A hiteles keresztény szolgálat második jellemzője ez, őszinte nyomorúságaival kapcsolatban, amely a Krisztus szenvedéseiben való részvétel. És a harmadik, amely jellemzi a hiteles keresztény életet, szolgálatot, hogy Krisztushoz méltó gyümölcsök jelennek meg az ilyen ember életében. Hogyha visszagondolunk Pál apostol felsorolására, akkor ott azt látjuk, hogy megint 9 fogalom következik, és azonnal feltűnő az, hogy az előbbiekkel kapcsolatban itt már olyan dolgokkal találkozunk, amelyek pozitívak, amelyek jók, vonzóak. Mindannyian kívánjuk ezeket. A tisztaság például, az apostol őszinte átlátszó, erkölcsileg fedhetetlen életére utal. Semmi sincs, ami megütközésre adna okot. A türelem, jóság, szeretet, további jellemvonások, amelyek a Krisztusban való élet gyümölcsei. Jelenlétük jelzi, hogy Pál apostol valóban Jézus Krisztussal jár együtt, Szentlélekben, Isten erejével, az igazság fegyvereivel. Pál szolgálataiban nem csak a krisztusi ember jelenik meg, hanem Isten maga, a maga erejével. És mindezeket éppen az előbb leírtak fényében kell látnunk. Pál, a nyomorúságok, a börtön, az éhség, a verések közepette maradt meg. Tiszta, szerető, türelmes. És mintegy ezek által körbevéve tapasztalja meg Isten jelenlétét. Ezt azért fontos látnunk, mert a nyomorúságokat éppen azért akarjuk kikerülni, hogy megmaradhassunk békében, türelemben, szeretetben. Amikor valami miatt meginognak életünk alapjai, akkor olyan könnyen oda a jóság, képmutatóvá lesz a szeretet. Nem látjuk Isten erejét életünkben, és az igazság fegyverei helyett olyan könnyen a hamisság, a gonoszság fegyvereihez nyúlunk. A hiteles kereszténység harmadik jellemzője a viharok között is megmarad. Sőt, még inkább megmutatkozik, megerősödik a keresztény jellem. És végül a negyedik, ami jellemzi a hiteles keresztény életet és szolgálatot, az az, amit láthatunk, és amiről itt Pál apostol is ír, hogy az igazságnak a hirdetése, amely viszont megoszlást kelt. Megint csak a felsorolásra utalva, amelyet Pál apostol itt alkalmazott, azt látjuk, hogy az utolsó egység szintén 9 elemből áll, és ennek az az érdekessége, hogy 9 ellentétes értelmű párt találunk itt. És ezek egy része tartalmazza mindazt a jót, és mindazt a rosszat is, amit az apostolról és az ő szolgálatáról különböző személyek állítottak. A korintusi tévtanítók szerint az ő szolgálata gyalázat, míg ő maga ámító, ismeretlen senki, halálra ítélt. Mások pedig ennek az ellenkezőjét állítják róla. És megint csak szembeötlő az, hogy Pál mindezt is bátran a gyülekezet elé tárja. Vajon miért teszi ezt? Nyilván azért, mert tudja, hogy az igazi keresztény szolgálat, amely valóban Jézus Krisztus igazságát szólaltatja meg, az megosztja a hallgatóságot. És éppen ezért, hogyha az ő szolgálata mindenkinek tetszik, mindenki által elfogadott, akkor bizony kérdéses az, hogy valóban az igazságot hirdeti? Hogy nem hajlott-e és nem kötötte kompromisszumot az igazság rovására? Hogy nem válik-e kétszínűvé? Hogy más és más emberekhez más és más módon szól? Gondoljunk csak Jézus Krisztus szolgálatára. Annak nyomán is megosztottság alakult ki. Egyesek hittek, mások pedig elutasították. Az igazság természete az, hogy elválasztja egymástól a világosságot és a sötétséget. Leleplezi, hogy mi az igaz, és mi a hamis. És így pedig választás elé állít. Pál apostol azzal kezdte, hogy senkinek semmiféle megütközést nem okozunk. És ez igaz olyan értelemben, hogy az életében, a szolgálatában nincsen megbotránkoztató. Ennek ellenére mégis megütköztet némelyeket az az evangélium, amit hirdet ő. amikor a világnak az Úr Jézus Krisztust ajánljuk, az ő igazságát hirdetjük, akkor mi sem lehetünk, s valószínűleg nem is leszünk mindenkinek kedvesek. A hiteles keresztény élet és szolgálat negyedik jellemzője tehát ez, hogy megoszlást kelt. Pál apostol életére és szolgálatára tekintve talán most elbizonytalanodunk, mert egyrészt látjuk talán a mulasztásainkat, a vétkeinket, aztán a gyengeségeinket a hiteles keresztény élet terén. Isten mégis bennünket, a budaörsi református gyülekezet tagjait, engem is, és titeket is használni akar, hogy mások megismerjék az ő szeretetét. Ő gondoskodott arról is, hogy gyengeségeink és vétkeink ne győzzenek le bennünket. Most itt az Isten tisztelet folytatásában úrvacsorai közösségben leszünk együtt. Jézus Krisztus éppen az ő bocsánatát és az erejét kínálja nekünk így is. Testével és vérével táplál. A zsoltáros azt mondja, minden forrásaim benned vannak. Az a közösség, az az élet, amelyet Jézus Krisztus táplál az örök életre, képes lesz az ő kegyelméből hiteles életet élni, és hiteles szolgálatot végezni. Amen. Készülve most a megterített asztalhoz, a 223. dicséretünknek az első három verszakát énekeljük. 223. dicséretünk első három verszakával folytassuk tehát Isten tiszteletünket. Mert az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Ámen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Pál apostol adja elénk legbővebben a korintusi gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében, a 23. verstől kezdődően a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, és egyétek. Ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Pál apostol a következő szavakkal folytatja levelét: azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Isten igének engedelmeskedve vizsgáljuk meg most mi is magunkat. Egy picit csöndben leszünk, és egy csöndben kiki magában, imádságban fordulhat oda az Úrhoz, majd pedig hangos imádság is elhangzik. Urunk Istenünk, mennye édesatyánk, mindenek előtt hálat elcivel köszönjük neked azt, hogy szent lelked által segítesz nekünk az önvizsgálatban. Hiszen mi magunktól nem is vagyunk képesek meglátni mulasztásainkat, vétkeinket, melyekkel ellened vétkeztünk, melyekkel téged szomorítottunk meg. Még kevésbé vagyunk képesek arra, hogy igazán őszintén megbánjuk ezeket. Sokszor olyan könnyen vesszük őket, és olyan könnyű szívvel megyünk tovább. Sokszor besöpörjük őket a szőnyeg alá. Bocsáss meg ezt nekünk, Urunk. Köszönjük, hogy szent lelked támogat bennünket abban, hogy igazán és őszinte szívvel tudjuk elmondani neked a mi vétkeinket, és köszönjük, hogy segít a bűnvallásban. És most a hallott ígére válaszként is elsősorban hadd vigyük eléd azokat a vétkeinket, amelyekkel különösképpen is megnehezítjük a körülöttünk élők számára azt, hogy téged megláthassanak, hogy a te munkádat felfedezhessék ebben a világban, hogy szeretetedet megtapasztalhassák. Bocsáss meg nekünk, amikor még keresztényként is, szolgálat közben is sokszor csak magunkra gondolunk, magunk körül forgolódunk, amikor mi szeretnénk kitűnni, talán egy-egy feladat szolgálat elvégzésével, mi szeretnénk középpontba kerülni. Talán azért, mert sehol máshol nem figyelnek oda igazán ránk. Talán azért, mert sehol máshol nem kapunk elismerést, és úgy gondoljuk, hogy itt talán elérhetjük ezt. Urunk, te látod ilyen jellegű nyomorúságainkat és fájdalmainkat is, de te azt szeretnéd, hogy őszinték legyenek a gondolataink, az érzéseink is, és őszintén tudjuk tenni azt, amit teszünk, hogy a gondolataink a beszédünk, a tetteink között valóban harmónia legyen. Kérünk, könyörülj meg ebben rajtunk, és köszönjük, hogy veled lehetséges ez. Kérünk, tisztíts bennünket, tiszta szívet teremts bennünk, és az erős lelket újítsd meg bennünk. Mosd meg bennünket, hadd lehessünk fehérebb a hónál. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérjük tőled ezt, és köszönjük kegyelmedet. Ámen. Bűnvallásunk után a hitünket valljuk meg az egyetemes egyház hitvallásával, az apostoli hitvallás elmondásával.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és halottakat. Hiszek szent életben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyháza, hiszem a szentek egyességét, bűneinek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet.
Most pedig még néhány kérdést intézek hozzátok, melyekre őszinte szívvel válaszoljatok, ami Urunk Istenünk színe előtt. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtetett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyallók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést és kárhozatot érdemeltek. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből, Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az ő örök dicsőségébe? Ha így van, akkor mondjuk én ezt hiszem és vallom.
Én ezt hiszem és vallom.
Végül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből, az ő fiába, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Ámen. Íme, kedves testvérek, az asztalt megterítettük. Jöjjünk ide a megterített asztalhoz a gyülekezetben megszokott rendben, tehát először az ablak felüli oldalon ülő testvérek, majd itt a belső oldalon, végül pedig az oldalsó részben ülő testvérek. Közben pedig énekeljünk, a legelső énekünk a 459. dicséret lesz, 459. énekünket énekeljük mindegyik verszakával, és utána pedig folytassuk tovább addig, amíg szükség van rá a következő énekekkel. Íme, kedves testvéreim, így szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát, így éltek ezzel az első keresztjének, hitvalló őseink, a reformátorok, Isten kegyelméből pedig most mi is. Meghajtva fejünket, adjunk hálát Urunknak ezen a mai Isten tiszteleten kapott áldásokért, kegyelmiért, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, hálás szívvel köszönjük neked, hogy bár te látod az életünket, sőt, nem csak a tetteinket, és nem csak a szavainkat hallod, hanem ismered az érzéseinket, a gondolatainkat, tudod, mi van a szívünk legmélyén is. Mindazt, amit talán oly görcsösen próbálunk elrejteni, azt is tudod, ismered. S mégis úgy döntöttél, hogy elhívsz bennünket követésedre, sőt, beállítasz a te szolgálatodba. Mégis kiválasztottál arra bennünket, hogy legyünk a te evangéliumodnak, az örömhírnek továbbadói. Elhívtál bennünket arra, hogy vigyük ebbe a világba szeretetedet, hogy éljük meg mindazt, ami a te igédben benne van, és azzal tegyük szebbé, gazdagabbá a körülöttünk lévők életét. Köszönjük ezt neked, Urunk! Köszönjük, hogy te szent lelkedet adtad nekünk, hogy általa bennünk akarsz élni és munkálkodni, és köszönjük, hogy általa te magad teszel képessé erre bennünket. Áldunk és magasztalunk azért, hogy azt is a lelkünkre kötöd, hogy ehhez viszont kell a mi együttműködésünk, kell a mi vágyunk, kell az, hogy mi is akarjunk valóban olyan életet élni, amely rád mutat, és téged akarjunk szolgálni, hogy a te ügyed, Úr Jézus Krisztus, legyen számunkra a legfontosabb. Köszönjük az úrvacsorát, az úrvacsorai közösséget, köszönjük, hogy ezáltal is megerősítettél bennünket hitünkben, hogy újra elinkadtad azt, hogy készen van a bocsánat számunkra, készen van a kegyelem, és készen van az erőforrás is, hogy igaz lehet a mi életünkben is az, amit a Zsoltáros mondott, és amit hallottunk is már, hogy minden forrásom te benned van, bárcsak tudnánk így élni a mindennapokban. Ehhez kérjük, Urunk, a te kegyelmedet, és kérünk, hogy így légy velünk a hétköznapokban is, áld meg így adventünket, karácsonyra való készülésünket. Imádkozunk hozzád a betegjeinkért, a magányosokért, a testi-lelki nyomorúságokkal küszködőkért, hogy ők is téged tudjanak segítségül hívni nyomorúságukban, hogy megláthassák, észrevehessék, hogy számukra is készen van a te kegyelmed. Hadd tudjon megnyílni az ő szívük is előtted. Imádkozunk egész gyülekezetünkért, azért, hogy hadd tudjunk ebben a városban úgy élni és szolgálni, hogy valóban rád mutassunk, hogy küldetésünket betölthessük a te dicsőségedre és az emberek üdvösségére. Könyörgünk hozzád így egész egyházunkért, egyházunk vezetőiért. Imádkozunk népünkért is, azért, hogy bárcsak oda tudnának fordulni mint többen hozzád, bárcsak fölismernék, hogy te szabadító Úr vagy, és hozzád érdemes menni, mert te tudod az életünket alapjaiban megújítani. Könyörülj meg így mindnyájunkon. Segíts, hogy tudjunk közöttük világítani a te fényeddel. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Ámen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imád.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne légy minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Mindezek után hallgassuk meg a hirdetéseket. Mindenek előtt emlékeztetem a testvéreket arra, hogy az adakozásunk az legyen valóban hála áldozat Isten iránti. Sok szeretettel hívok és várok mindenkit gyülekezeti alkalmainkra. Szerdán 9 órától a nyugdíjas délelőtt lesz, ugyancsak szerdán 10 órai kezdettel babamama kör is van. Csütörtökön este pedig 17:30 ifjúsági bibliaóra, ugyancsak 17:30 gyülekezeti bibliaóra, este 19:30 pedig bibliakört tartunk. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától, ha Isten is élted bennünket, akkor találkozhatunk itt újra a házában. A gyermekeket is hívjuk számukra lent a gyülekezeti helyiségekben, gyermekisten tiszteletet tartunk két csoportban. A pici gyermekekkel pedig a babaszobában lehet követni az istentiszteletet a szülőknek televízión keresztül. Hívom a testvéreket az adventi alkalmakra is. Így emlékeztetek mindenkit arra, hogy szombatonként 5 órától a templom téren városi adventi gyertyagyújtó ünnepség van, ahol mi is szolgálunk különböző módon, hol igehirdetéssel, ez volt éppen tegnap, hol imádsággal, hol pedig irodalmi betéttel résszel. Tehát ezek az adventi gyertyagyújtó ünnepségek szombatonként, a karácsonyt megelőző hétvégeken 5 órától vannak a templom téren. Hirdetem azt is, hogy december 2-án és 3-án, azaz hétvégén keresztény könyvvásár lesz a Lónyai gimnáziumban. Ezzel kapcsolatban tettünk ki plakátot, illetve néhány szórólap is van. Az érdeklődő testvéreknek abból is tudunk adni. Hirdetem a saját gyülekezeti adventi alkalmainkat is, és hívogatok mindenkit sok szeretettel ezekre. Így december 10-én, ez egy szombati nap, délután a gyermekes családokat hívjuk, egy adventi, kézműves és Isten előtt elcsendesedő délutánra. December 11-én, tehát a következő napon, vasárnap délután 6 órától pedig adventi hangverseny lesz itt a templomunkban, amelyen a budapesti hegedű hárfa duó fog zenélni, ami azt jelenti, hogy Földesi Lajos játszik hegedűn, és Kocsis Andrea hárfán. Azon a vasárnapon, tehát december 11-én az istentiszteletünket követően kerül sor a karácsonyi vásárra is, amelynek már egy kicsi hagyománya, talán mondhatom ezt, hogy van itt a gyülekezetünkben. Kérjük szépen, hogy az előtte levő napokban azok, akik ez a vásárhoz hozzá tudnak járulni, azok hozzák be ide a gyülekezeti házba ezeket a termékeket. Hirdetem azt is, hogy a Badascsony Tomai gyülekezet számára, mely templomot épít, és az október utolsó vasárnapi persei pénzünket ajánlottuk fel az összes többi református gyülekezettel együtt az ő támogatásukra, 35 ezer forintot tudtunk elküldeni, tehát az akkori vasárnapi persei pénzt. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. Most pedig a 448. dicséretünket keressük meg, 448. dicséretünket, annak énekeljük a 4., 6. és 7. verszakait, a 7. majd fennállva. Tehát 4., 6. és 7. verszakait énekeljük. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.